Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Kecskés Karinának hívnak, és egy pár szóval felvezetném ezt a mai eseményt, ami egy csodával határos módon mégiscsak létrejött. Úgyhogy nagy hála és köszönet a létrehozóknak, akik nem adták föl a küzdelmet, és nektek is, hogy eljöttetek. És a létrehozók az a MAT ifjúsági projekt, akik Waldorfos diákokból álltak össze, és az ő baráti körükből, azzal a céllal, hogy bár már elhagyták az iskolapadot, de hogy újra felelevenítsék, hogy mit is jelent Waldorfos diáknak lenni. És hogy ez, amit egész gyermekkorukban szinte automatikusan szívtak magukba, a Waldorf létet és az antropozófiát, félig öntudatlanul vált a vérükké, hogy azt most így felnőtt fejjel újra gondolják, és újra értelmezzék az évkör ünnepei által. Bennem nagyon erősen él a közösségi vágy, most az elmúlt időszakban meg főleg a vágy a kommunikációra, a valódi emberi találkozásokra és a párbeszédre, úgyhogy mindenkit majd arra buzdítok, hogyha majd a nap során elindulnak az előadások, hogy ezek váljanak párbeszéddé és interaktívvá, mert a viták és a beszélgetések és az eszme cserék által tudunk fejlődni, és úgy válik élővé, azt gondolom, minden program. Én Waldorfos anya vagyok, 3 gyermekem van, és mind a 3 Waldorf intézményben tanulnak, úgyhogy már egy jó ideje tanulom, élem és tapasztalom a Waldorfos létet, de hogy ez mi is valójában, erre nem nagyon tudok választ adni. Egy kicsit talán úgy gondolom, hogy olyan, mint a Shrekben a hagyma, hogy van egy magja, és erre rakódnak rá a hagymának a levelei, vagy a mi van a hagymának? Tehát a burka, és így válik egy nagy egész gömbé. És hogyha valaki nem tudja, hogy, vagy nem érzi, hogy ez a belső mag valójában mi, akkor hiába tartja be a szabályokat, hiába mondja magát Waldorfosnak, hogyha ezt a belső lényeget valaki nem érzi, akkor azt gondolom, hogy nem megy semmire. Tehát, hogy az mi az a valami, azt nem tudom sajnos. Még a mai napig sem sikerült magamévá tennem. Csak érzem. Egy pár mondatot mondanék a rendezvénynek a szabályairól. De rosszul hangzik. Amennyire lehet, próbáljatok meg maszkot hordani, mert hogy vigyázzunk egymásra és magunkra. Ezt kérték a szervezők, hogy mondjam el, jó? Tehát ugye ez most az a rész, amit meg kell, hogy osszak veletek. Igen. Jó, köszönöm, hogy van, aki felvette. Jó. Kézfertőtlenítőt találtok az információs pultnál. Találtok maszkot is, esetleg limitált számban, és programfüzetet is, ami a napra vonatkozik. Ez a mai esemény a Világba nézek én címet viseli. Ez egy nagyon súlyos cím. Amikor én belegondoltam, akkor igazán megrettentem. Mert hogyha belenézünk a világba, akkor valójában mi is az, amit látni szeretnénk benne? Mire is fókuszáljunk, vagy mire is fektessük a hangsúlyt? És egy nagyon remek Waldorfos idézetet találtam Rudolf Steinertől, hogyha egyik nap gyönyörű a világ, a másik nap pedig barátságtalan, akkor a különbség te vagy. És a mostanában az utóbbi időben én számomra ez az egész időszak, amit most megélünk, a fő hangsúlyt az egyéni és a személyes felelősségvállalás fontossága hat át. Szerintem ez nagyon fontos. És nagyon fontos az értékrend, a valódi és pontos értékrendek felmutatása és átadása. Most Mihály nap következik hamarosan. Ez biztos mindenki ismeri ezt a mondókát, de nagyon szeretném elmondani, hogy Szent Mihálynak szárnya tárva, egész földet úgy vigyázza, bátorságra így tanítja a mi szívünket. Tehát Szent Mihály egy nagyon fontos emberi értéket szeretne a lelkünkben megerősíteni, ami a bátorság. És szerintem ez a mai időkben tényleg nem egy egyszerű érték. És most átadnám a szót Takács Péternek. Még mielőtt átadnám egy történetet, még egy mesét szeretnék nektek elmondani. Ami az ember lelkéről szól. A világok kezdetén káosz volt. És ez a káosz, ez ott hömpölygött és gomolygott. És egyszer az Isten úgy döntött, hogy véget vet ennek a semminek, és határt szab a káosznak. Először szétválasztotta a fényt és a sötétséget. Majd megteremtette az eget és a földet. Lett a fönt, és lett a lent. És benépesítette a föntet, az égre fölhelyezte az égi testeket. Lett a nap, a hold és a csillagok. És a földre pedig megteremtette a tüzet, a földet, a sós és az édes vizeket. És lettek hegyek, és lettek síkságok. És utána következtek az állatok, és mind sorban. Először a vizekben, a halak, rákok, mindenféle hatalmas és nagyobb állatok, polipok, és a szárazföldön is megjelentek a kicsi csigák, békák, kígyók, és lettek a kétlábúak, és lettek a négylábúak, és az ég is teli lett madarakkal, és volt már fű, és voltak virágok, és volt fa is. Gyönyörű volt a teremtett világ. Rend volt benne. Rend volt a föld felett, és az ég alatt. Igen ám, de senki sem tudott örülni ennek a ragyogó világnak. Valami hiányzott belőle. És akkor az Isten megteremtette az embert. És az ember gyönyörű volt. Nézzetek magatokra, olyan szépséges volt az ember, mint ti vagytok. Volt neki egy okos feje, és a fején volt két szeme, amivel nem csak látott, amivel nem csak nézett, hanem látott is. És volt neki füle, hogy hallja a madarak csivitelését, és a vizek csobogását. Volt orra, hogy érezze a természet sokféle illatát. És volt neki két karja is, amivel tudott dolgozni, de meg tudta magát védeni, és harcolni is tudott. És tudott szépeket alkotni, de ölelni is tudott, és simogatni is. És teremtett neki a Jóisten két lábat, amivel tudott lassan is, de gyorsan is haladni, és ugrani is, és meg tudta találni a saját ritmusát. Igen ám, de ez a csodálatos ember mégsem tudott örülni a ragyogó teremtett világnak, mert valami hiányzott belőle. És ez a valami a lélek volt. És azon tűnődött a Jóisten, hogy milyen legyen ez a lélek, hogy legyen-e az ember lelke olyan fekete, mint a holló tollruhája. És ahogy ezen tűnődött, arra jutott, hogy nem jó az, ha az ember lelke olyan fekete lesz, mint a holló tollruhája, mert akkor az ember nagyon önző lesz. Mindig csak a saját javát fogja nézni. Nem fogja érdekelni a másik ember. És úgy döntött az Isten, hogy ne legyen olyan fekete az ember lelke, mint a holló tollruhája. És a következő gondolata az volt, hogy legyen-e olyan hófehér az ember lelke, mint a hattyú tollruhája. És úgy döntött a Jóisten, hogy ez sem egy jó megoldás. Mert hogyha az ember lelke olyan hófehér lesz, mint a hattyú tollruhája, akkor védtelenné válik. Nem fogja tudni magát megvédeni. Kihasználják, és áldozat lesz. És nem lett olyan fehér sem az ember lelke, mint a hattyú tollruhája, hanem olyan lett, mint a szarka tollruhája, hogy van benne fekete is, és fehér is. És a Jóisten az emberre bízta, hogy mikor, miből, mennyit fog használni. És most adnám a szót át Péternek, hogy belekezdjen az ő előadásába. Igen. Igen. Jó. Igen.
Ez most egy nagyon jó felvezető mese volt, mert tulajdonképpen ez a szarkaféle tollruhához kapcsolódnak azok a gondolatok is, amiket én szeretnék elmondani, bár a címe az egészen más, mert ugye annak idején, amikor megterveztük ezt a programot, akkor azt mondjuk, hogy embernek lenni, az lenne a címe ennek az előadásnak. Igazán azzal kapcsolatban szeretnék egy pár dolgot elmondani, hogy milyen dolog ma a harmadik évezred elején embernek lenni, különösen fiatal embernek, az én szemszögemből nézve ezt a dolgot. És... hát azt kell mondanom így elsőre, hogy röviden, hogy nem egyszerű. Egy rendkívül nehéz feladat, mert olyan kihívásokkal van tele a világ, és olyan kihívások állnak a mai fiatalok előtt, amiket igazán, amikor én fiatal voltam, egyáltalán nem tudtam megélni, és egyáltalán nem is voltak jelen ezek a kihívások az én életemben, vagy legalábbis rendkívül csökkentett mértékben. Ha belegondoltok, és belegondol az ember a saját életébe, akkor az a minőség, amit ma a világban mindenki a legjobban értékel, és ami ma a legfontosabb minőség, az a szabadság. Ugye úgy veszem észre a saját gyerekeimen is, de az unokáimon még inkább, hogy úgy születnek meg ma az emberek, hogy ezt a szabadságot, ezt hozzák magukkal, vagy a szabadság iránti vágyat és azt a törekvést, hogy ők mindenáron szabadok akarnak lenni, ezt hozzák magukkal, így születnek meg egyszerűen. És a baj az, nem is az, hogy ez a vágy benne van az emberben, és ilyen nagy erővel van jelen, hanem hogy igazán nincsen segítsége az embernek ma arra, hogy mit is jelent ma szabadnak lenni a világban. Mit jelent a harmadik évezred elején azt mondani, hogy én egy szabad ember vagyok? Mert hogyha körülnézünk, azért ugye azt látjuk, hogy a szabadságot ma úgy értelmezik az emberek, hogy a saját vágyaink, a saját egoizmusomnak a maximális kielégítéséről van szó. Mindent, ami nekem jó, azt meg akarok csinálni, és mindent, ami nekem nem jó, azt természetesen meg akarok akadályozni. Tehát egyfajta... az én szemszögömben nézve a szabadságnak egyfajta félreértelmezése vagy félreértése zajlik ma a világban, mert a szabadság az nem az a szabadosság, hogy én mindent, amit akarok, azt megcsinálhatok, és mindenki más, aki olyasmit csinál, ugyanilyen szabad gondolkodásból kifolyólag, ami nekem nem tetszik, az viszont nem csinálhatja meg. Valahol egészen máshol van ez a dolog, és ahhoz, hogy egyáltalán megértsük a szabadságnak a szerepét, és azt, hogy mit is jelent a harmadik évezred elején ez a szabadságkérdés, ahhoz először is meg kellene érteni azt, hogy a szabadság önmagában, mint olyan, egy olyan zárt rendszerben, mint a Föld, ahol emberek közösségek vannak, és az emberek szorosan függnek egymástól, az nem létezik, mert a teljes szabadság az a szabadosság lenne, és az csak pusztítana. Valójában a szabadság az azt jelenti, hogy egy másfajta tudatossággal nézek a dolgokra, másfajta tudatossággal viszonyulok a dolgokhoz a világban, és nem külső szabályok által, hanem a saját belső szabályaim által próbálom a saját cselekedeteimet alakítani, és eldönteni, hogy mi az, amit megteszek, és mi az, amit nem teszek meg. Viszont ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem, ahhoz bizonyos fejlődésre van szükség. Ugye át kell alakítani az embernek a saját tudatosságát, vagy mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta józan paraszt észre, vagy józan ítélő képességre van szükség ahhoz, hogy az ember meg tudja mondani, hogy egy bizonyos dolog, amit ő helyesnek gondol és meg akar csinálni, az megvalósítható-e, vagy sem. Az mit fog okozni a világban. Magyarul azt eldönteni, hogy én most a fekete vagy a fehér tollam szerint cselekszem, és jót vagy rosszat teszek a világba, azt most már, mivel szabadságra születtem, nem valakinek kívülről kell megmondani nekem, hanem én magamnak kell egy olyan fajta tudatosságot kialakítani magamban, ami ezt meg tudja mondani. És ez egy hihetetlenül nehéz dolog. Mert ahhoz, hogy én bennem egy ilyen fajta tudatosság kialakuljon, az elsősorban rendkívül nagy szükség van arra, hogy megszűnjön ez a vágyvezérelt élet, amiben élünk. Mert azért, ha végig gondoljátok, ma az embereknek a nagy része azt, amit tesz, azt azért teszi, mert belső vágya van rá. Azért gyújt rá a cigire, azért kezd el enni, azért eszik édességet, csokoládét, egy csomó dolgot azért csinál, mert vágya van. Vagy valamilyen trükkel felkeltik a vágyát, most legyen az reklám, vagy bármilyen más dolog, azért vesz meg olyan ruhát, meg azért csinál magának olyan frizurát. Tehát az életünknek a nagy része az nem azért olyan, mert én olyan szeretnék lenni, hanem azért, mert valaki valamilyen trükkel felkeltette bennem azt a vágyat, hogy olyan legyek, azaz nem is én vagyok, mondhatnám úgy is, hogy nem vagyok szabad mindaddig, amíg a vágyaim vezérelnek engem. Ugye ez az egyik csapda. A másik csapda pedig a félelem. Ugye a vágy csapdáját azt elsősorban a gazdaság és a termelő és szolgáltató cégek használják, akik a saját termékeik és szolgáltatásaik iránt keltik a vágyat a reklámokkal, míg a félelem az ugye a hatalomnak az eszköze. Mert az az ember, aki fél, az rendkívül jól manipulálható, így hogyha a hatalom félelemben tudja tartani az embereket, akkor gyakorlatilag azt csinálják, amit ő akar, és erről nem kell most sokat beszélnünk, mert ezt mindenki megtapasztalhatja saját magán, hogy milyen könnyű az embereket félelemben tartani, hogy elég csak erre a most itt a maszkviselési kötelezettségekre, meg azokra gondolni, amit a Karinának el kellett mondani, hogy gyakorlatilag ez is egyfajta félelem, ami áthatja az egész világot, tehát nem csak itt erre a hajóra vonatkozik, hanem tényleg az egész világban minden embert áthat. És milyen könnyedén tudta a hatalom elérni azt, hogy mindenki ezt megcsinálja, amit mond, egyszerűen csak azért, mert félelemben tartják az embereket. Tehát két olyan dolog van, amitől meg kell szabadulnunk, hogy egyáltalán azt mondhassuk, hogy szabadok tudunk lenni. Mert addig csak egy vágy él bennünk ez iránt, a szabadság iránt, és azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, de ennek semmi köze nincs a szabadsághoz, ha a vágyaink és a félelmeink vezérelnek minket. És ha képes vagyok arra, hogy egy ilyen fejlődési úton végigmenjek, hogy ettől a kettőtől megszabaduljak, és tényleg az legyek, ami a lelkemből jön, ami én vagyok, és azt akarjam megvalósítani, akkor még mindig szükség van arra, hogy azt a bátorságot és azt az önbizalmat, amit ugye ez a Mihály nap is mond, hogy azt is kifejlesszem magamba, hogy ne féljek attól, hogy én most elkezdek én magam lenni, szabad, saját szabad elhatározásomból az, aki én vagyok. Mert abban a pillanatban, ha nem a vágyaim vezérelnek, és nem a félelem vezérel, akkor elkezdek különbözni a többi embertől, és ha különbözök a többi embertől, akkor az a félelem, ami ilyenkor az emberben megjelenhet, hogy Jézusom, hát akkor kiközösítenek meg, mit szólnak ahhoz, hogy én nem olyan farmát hordok, mint mindenki, vagy nem fekete ruhában vagyok, hanem színesben. Ugye ezektől a dolgoktól az ember elkezd félni, és akkor visszazuhanhat ugyanoda, ahol volt. Tehát, hogy nem elég a vágyak és a félelmeknek a lecsökkentése, vagy a megszüntetése, hanem még egyfajta bátorságot is ki kell fejleszteni ahhoz, kellő önbizalommal azzá válni, aki én vagyok, hogy aztán szabadon az úgy tudjak viselkedni és élni, ahogy én akarok. És akkor ez még mindig nem elég ahhoz, hogy, ez, hogy az emberben ez a szabadság ki tudjon fejlődni, mert van még egy negyedik dolog is, hogy meg kell érteni azt, hogy mi történik a világban. Mert a világ az egy fejlődő dolog. Az ember és a világ együtt fejlődik, és nekem ahhoz, hogy én ma tudjam, hogy mi a feladatom, mi a helyes és mi a nem helyes, ahhoz ismernem kell a világ fejlődésének a menetét. Ma a saját gyerekeimen is, meg az unokáimon is látom, és nagy divat azt mondani, hogy ugyan nem érdekelnek a hírek, nem foglalkozom a dolgokkal, a világgal, én csak élem a saját életemet. Tehát ez az az egoizmus, amiről beszéltem, amikor a világ nem érdekel, és azt hiszem, hogy én magam a világ nélkül is jó dolgokat tudok csinálni. Pedig ha nem tudok kapcsolódni a világhoz, akkor nem tudom eldönteni, hogy az, amit én gondolok, és amit meg akarok valósítani, az segíti-e a világnak a fejlődését, vagy pedig nem. Visszafogja azokat a dolgokat, aminek meg kellene történni, vagy pedig segíti a dolgokat, és előre viszi a világot. Úgyhogy ez a szabadság, ez egy rendkívül összetett és nehéz dolog, és azt kell mondanom, hogy nem véletlenül van ez a sok félreértés a szabadsággal, és a szabadság minőségével kapcsolatban a világban, és nem véletlenül olyan rendkívül nehéz ma szabadnak lenni, mert minden az ellen szól, vagy minden megnehezíti azt, hogy ezt a valódi minőséget, ezt a valódi szabadságot, amikor én önmagam vagyok, ezt ki tudjuk fejleszteni. Mert ha csak azt az egyszerű dolgot veszük, hogy a világ fejlődés menetében a harmadik évezetnek az eleje az pont arról szól, hogy képesek vagyunk-e a világban most itt szabad, önálló, egy individuumokat létrehozni, akik maguk tudják, hogy mi a helyes és mi a jó. Azaz, mondhatnánk is, hogy ez egyfajta kényszer arra, hogy foglalkozzak ezzel a szabadság kérdéssel, és azt az előbb említett négy dolgot legalább megpróbáljam magamban kifejleszteni. Viszont ha ez egy kényszer, akkor ugye az abszolút ellentételben van azzal a vágyal, ami bennem él, mert én meg szabad akarok lenni, és a szabad ember a semmiféle kényszert nem hajlandó magára venni. Tehát ez a kettősség, ez rendkívüli mértékben megnehezíti a mai embereknek a helyzetét, mert miközben a világ azt várja el tőle, hogy fejlődjön, és minden hatás, ami körülöttünk van, az azt arra próbál rávenni, hogy fejlődjél, hogy valóban szabad emberré váljál, az emberek visszautasítják ezt a fejlődést, és nagyon nehezen megy a dolog, sőt, mondhatnám úgy is, hogy elmenekülünk ez elől a fejlődés elől. Mert azért azt mondanom sem kell, azt mindenki sejti és érti, hogy a dohányzás, az alkohol, a drog, ezek tulajdonképpen mind elmenekülések attól a kihívástól, amit a mai világ elénk állít. Mind a három gyakorlatilag hosszabb, rövidebb időre kiüti az embert, és egy olyan világba kerül, ahol mindazok a problémák, amik arra akarnak rávenni, hogy változzál, fejlődjél, több legyél, tanuljál, azok ott nincsenek. Mert amikor az ember alkoholmámorban vagy drogmámorban van, akkor ott nem kell azzal foglalkozni, hogy neki most tanulni kell, fejlődni kell, vagy többnek kell lennie. Aztán ugye nem csak ezek a menekülési eszközök vannak, vagy menekülési útvonalak vannak, hanem ott van az a virtuális világ és az internet, ami még sokkal tartósabb és komolyabb menekülési lehetőséget ad. Mert ha én elmerülök az internetben, és ott játszom, és azt játszom, amit én akarok, és ott a győztes vagyok, akkor tulajdonképpen arra az időre, amíg ott vagyok, és ez akár napokig is eltarthat, nem kell szembesülnöm azokkal a kihívásokkal, amik a világban rám várnak, nem kell fejlődnöm, nem kell tanulnom, nem kell semmit se változnom. Én nagyon jól eljátszom ott abban a virtuális világban, és megélhetem azt, hogy megvannak azok a képességeim, amik valójában nincsenek is meg. És aztán ez a négyesség, és ugye még említhetnénk a tévét, meg a számítástechnikát magát, és gyakorlatilag ez a négy elszakítja az embert attól a feladatától, amit neki ma a szabadság érdekében ki kellene fejlesztenie. És mi az, ami ebből a négyességből, amit az előbb mondtam, a vágyoknak a leküzdése, a félelemnek a leküzdése, a bátorság és a világ folyamatainak az ismeretéből adódó tudatossághoz kell az embernek? Hát tulajdonképpen semmi más, mint kellene egy mérték. egy mérték ahhoz, hogy én hogy tudok ma ember lenni a világban. Kellene egy mértéket találni ahhoz, amihez tudom viszonyítani magamat, hogy én tényleg ember vagyok, vagy még csak próbálok ember lenni. Jó ember vagyok, vagy nem. Ezt régen viszonylag egyszerűen megoldották. Mert ha belegondoltok, sok ezer éven keresztül a vallás, a papság, az gyakorlatilag mindenféle parancsolatokkal, meg kőtáblával, meg 10 parancsolattal, meg mindennel, gyakorlatilag megmondta az embereknek, hogy mit lehet csinálni. Pontosan tudta mindenki, hogy mi a jó, mi a rossz, és ennek ellenére voltak, akik a rosszat választották, de azért a többség azt tudta, sőt, annyira szigorúak voltak ezek a parancsolatok, vagy ez a morális védőháló, hogy nem is igazán engedte meg az embereknek, hogy szabadon gondolkozzanak. És gondoljátok csak bele abba, hogy mit tudom, a Galileinek a munkássága is talán az jutott az eszébe, hogy nem a nap forog a föld körül, még ezt se engedték meg, hogy ezt gondolja, vagy ezt kimondja. Egyszerűen egy rendkívül szigorú védőburok korlátozta be az embernek a gondolkodási szabadságát. Viszont ez a védőburok egyben egy morális tartást is adott, mert megmondta, hogy mi a helyes és mi a jó. Viszont amikor a felvilágosodással az ember levetette ezt a védőburkot, és gyakorlatilag elsöpörte ezt a korlátot, ami megakadályozta őt a gondolkodásban, ezzel, hogy elsöpörtük ezt a védőburkot, megszűnt az a morális korlát, megszűnt az a morális határa is, ami megmondta volna, hogy mi a jó és mi a rossz. Azaz ma itt vagyunk egy korszban, amikor nincsen semmilyen olyan mércénk vagy mértékünk, amihez viszonyítani tudjuk, hogy azt, amit gondolunk, az jó vagy rossz, ha megvalósítjuk. És ráadásul egy másik változás is történt a felvilágosodással, mert a felvilágosodás előtti időben, amikor az ember nem tudott gondolkodni, akkor igazán a tudományos és a technikai fejlődés pont azért, mert az emberi kreativitás nem engedte működni, az gyakorlatilag állt. És évezredeken keresztül csak háziállatok voltak, kerék, meg egyszerű emelő. Tehát igazán semmit nem tudott az ember csinálni az életében, míg nem, amikor a felvilágosodással megszűnt ez a korlát a gondolkodás fölött, egy elképesztő tudományos és technikai fejlődés indult be, és mára oda jutottunk, hogy mondhatnánk nagyon egyszerűen azt, hogy a lehetőségeink azok végtelenek. Tehát ma az ember mindent meg tud valósítani, amit akar, és ha ma még nem is tudja, holnap biztos meg lesz a technikai módja annak, hogy azt is megcsinálja. Tehát egyszer teljesen szabadok vagyunk abban, hogy mit csináljunk, mindent megtehetünk, amit akarunk, ugyanakkor semmi nincs, ami korlátozná azt, hogy amit megteszünk, vagy semmi nincs, ami megmondja nekünk azt, hogy amit megteszünk, az jó vagy rossz. És ebben a nagy szabadságban, amiben most élünk, azaz semmilyen korlát nincs a gondolataink alatt, és meg is tudjuk valósítani, egy olyan világot hoztunk létre, amiben számtalan embernek számtalan gondolata pusztítja az embert, az állatot, a növényt, a természetet, az egész bolygót. Egyszerűen azért, mert megteheti azt, amit gondol, és nincs meg az a morális határ, nincs meg az a mérték, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ezeket a dolgokat nem lehet megcsinálni. Tehát ott állunk most egy ilyen helyzetben, ami korábban soha nem volt a történelemben, és igazán mondhatnám azt is, hogy azok, akik ma fiatalok, és akiknek ezt a kérdést meg kell oldani, azok nem tudják megkérdezni senkitől, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert nekem sincs tapasztalatom ebben, az én szüleimnek se volt, és az összes felmenőknek, senkinek nem volt ebben tapasztalata. Ez egy olyan új helyzet ebben a világban, ami eddig még soha nem volt. Soha nem volt még a világban olyan helyzet, hogy ne lett volna valamilyen morális korlátozás, ami igyekezett kordában tartani az embereknek a cselekedeteit, és soha nem volt olyan helyzet, hogy az ember mindent, amit akart, meg tudott csinálni. Tehát ugye az egésznek a lényege ma, hogy akkor lesz igazán az ember szabad, ha képes lesz most azokat a határokat meghúzni, azokat a morális határokat meghúzni, ami alapján meg tudja mondani, hogy ebben a végtelen lehetőségben és végtelen szabadságban, hogy mindent meg tudok csinálni, amit akarok, hol van az, ami, hogy tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, akarom vagy nem akarom, segíti a világ fejlődését vagy nem segíti a világ fejlődését, És ezen kell nekünk ma dolgozni. Ezt az új gondolkodást, ezt az újfajta morális határt, ezt az emberi mértéket kell megtalálni, mert ha nem találjuk meg, akkor az, ami ma a világban történik, az ez is fogja pusztítani a világot. Mert ugye nem kötelező megtalálni, mert ugye pont a szabadságnak az a lényege, hogy szabad vagyok, és én magam döntöm el, hogy mit csinálok. Akarhatom azt, hogy megkeressem a morális határaimat, és megkeressem azt a mértéket, amitől én ember lehetek a világban, de akarhatom azt is, hogy én nem akarok semmilyen mértéket. Hagyjatok engem ezzel békébe. Tehát mondhatnám úgy is, hogy az ember teljesen szabad annak eldöntésében, hogy milyen irányban akar menni. És bekövetkezhet az a helyzet is, hogy az ember lemond a saját szabadságának az ilyen módon való kifejlesztéséről, hogy önmaga dönti el a saját határait. Viszont ha erről lemond az ember, az nem jelenti azt, hogy ez a szabadosság lesz a világban, hanem éppen az ellenkezője fog megvalósulni, megszűnik az az emberi szabadság, aminek az esélye egyébként most itt van előttünk. Mert mi történik akkor, ha lemondunk saját szabad akaratunkból ennek a szabadságnak a kifejlesztéséről? Nyilvánvalóan átadjuk ennek az irányításnak, vagy ennek a döntésnek az esélyét más embereknek, vagy más eszközöknek. És ugye ma még lesz szó erről az internetről és a számítástechnikáról. Nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy a világ abba az irányba fog menni, hogy nem mi fogjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem egy program, egy szoftver, egy számítógép, és rá leszünk kényszerítve arra, hogy egy szoftver által helyesnek tartott dolgot csináljunk meg. Tehát itt a dolog az egy rendkívül lényeges és kulcsfontosságú kérdés, hogy képesek vagyunk-e egy olyan helyzetbe kerülni, és egy olyan helyzetet létrehozni az életünkben, hogy mi magunk kifejlesztük azt az erőt magunkban, hogyha egy gondolat az eszembe jut, mielőtt azt megvalósítom, a saját emberi mértékemmel, a saját morális alapállásommal megvizsgálom azt, hogy ez mit okoz a másik embernek, a közösségemnek, az állatoknak, a növényeknek, a világnak. És ha azt látom, hogy bárkinek is kárt okoz, akkor képes vagyok-e, elég erős vagyok-e ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem teszem meg. Azaz nem egy külső törvény írja elő számomra azt, hogy nem szabad a környezetet szennyezni. Nem egy külső törvény írja elő a jövőben számomra azt, hogy nem szabad egy embert bántani vagy megölni, hanem én belülről érzem, mert azt kifejlesztettem magamban azt a morális erőt, hogy ezt nem akarom megtenni. Na most ez nyilván nem úgy fog történni, hogy most innen hazamegyünk, és holnap fölébredünk, és mindenki ilyen képességekkel rendelkezik. Ez egy fejlődési út, ez több száz év, vagy akár ezer évig tartó fejlődésnek az eredményeképpen jön létre, mert már ma is vannak olyan közösségek, ahol igyekeznek tudatos vásárlás, meg tudatos cégalapítás, meg szociális vállalkozás, és mindenféle olyan dolgokat csinálni, ahol ennek az újfajta gondolkodásnak, ennek az újfajta embernek lenni módozatnak a csírája már megvan. Csak még ez olyan kevés, hogy nem törte át azt a küszöböt, vagy nem lépett át azon az átbillenési ponton, hogy hirtelen ez általános legyen a világban, de már egyre több és több jó példát találunk. És hogyha csak ezzel a pár gondolattal, amit itt most elmondtam, ezzel egy kicsit tudunk ezen lendíteni, és tudunk újabb és embereket és közösségeket találni, akik elindulnak ezen az úton, akkor reményünk lehet arra, hogyha nem is nekünk, de talán az unokáinknak vagy a gyerekeinknek egy olyan világa legyen, ahol nem külső törvények által fogják megmondani nekik azt, hogy mi a helyes, mi a jó és hogy kell élni, hanem mindenki saját maga szabadon fogja ezt megcsinálni, mert megvan benne az a morális erő, hogy ellenáll annak a kísértésnek, ami a vágyaiból, a nyereségből, a sok pénzből adódik, és le tud mondani olyan cselekedeteiről, amelyek nem az embert vagy az emberiséget szolgálják.
Talán
röviden ennyit.
Nagyon köszönöm szépen, Péter. Egy nagyon rövid történetet ezzel kapcsolatban elmondanék, mert nagyon kapcsolódik amiről beszéltél. Volt egyszer a világon egy nagyon nagy tudású bölcs, aki mindenre tudta a választ. Bármit is kérdeztek tőle, ő meg tudott rá felelni. És volt ennek a bölcsnek egyszer egy tanítványa, aki azt mondta, azt gondolta, hogy most sarokba szorítja ezt a mindentudó embert, és olyan dolgot fog tőle kérdezni, amire nem fog tudni megválaszolni. És arra gondolt, hogy fog egy kis madarat, amit majd a kezébe vesz, és megkérdezi ettől a nagy tudású bölcstől, hogy élő vagy halott madár van-e a kezében. És azt tervezte, hogy ha majd a nagy tudású bölcs azt mondja, hogy élő madár van a kezében, akkor majd ő összeszorítja a kezét, és ezzel megöli a madarat. De ha azt mondja, hogy halott madár van a kezébe, akkor majd széttárja karjait, és szabadon bocsátja. És ahogy ezt eltervezte, meg is tette. Gondolatát tetté változtatta, fogott egy kis madarat, és oda ment a bölcshöz. És megkérdezte tőle, holt vagy eleven van-e a kezeimbe? És a bölcs ránézett, és elmosolyodva ennyit mondott. A te kezedben van. Tehát a mi és a ti kezetekben van a megoldás kulcsa.